Már csak két nagy téma van hátra. Az egyik az a hamis próféta megjelenése, a másik pedig az ítélet, a végítélet, az utolsó ítélet. Legutóbb az Antikrisztus, az úgynevezett első fenevad megjelenéséről beszéltem. A Jelenések könyve 13. fejezetének első 10 verséből. Nyomban ezután a 11. versben már is fellép az Antikrisztus segítője, profétája is, az úgynevezett második fenevad, vagy hamis proféta. Felolvasom ezt a szöveget, hogy hogyan is jellemzi a Szentíró hamis profétát a Jelenések könyvéből, tehát 13. fejezet, 11-es verstől a 18-asig. Akkor láttam, hogy egy második fenevad emelkedik ki a földből. Két szarva volt, mint a báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány kígyó, vagyis a sátán. Az első fenevad az Antikrisztus minden hatalmát gyakorolta annak a jelenlétében. A földet és lakóit rávette, hogy boruljanak le az Antikrisztus előtt, aki kigyógyult halálos sebéből. Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égből az emberek szeme láttára. A föld lakóit megtévesztette a csodajelekkel, amelyeket az első fenevad, vagyis az Antikrisztus előtt véghez vitt. Rávette a föld lakóit, hogy emeljenek szobrot az Antikrisztusnak, akit a kard megsebzett, de felgyógyult. Hatalmat kapott, hogy lelket leheljen az Antikrisztus szobrába, hogy megszólaljon ez a szobor, és hogy megölje azokat, akik nem borulnak le a fenevad az Antikrisztus szobra előtt. Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson, vehessen, ha nem viseli az Antikrisztus jelét, bélyegét, nevét vagy nevének számát. Ez a bölcsesség, akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hiszen emberi szám az 666. Eddig tart a szöveg, amelynek lényege, hogy a hamis proféta teljhatalmat kap, hogy az Antikrisztus totális uralmát biztosítsa, hogy rávegye a földet az Antikrisztus imádására, és hogy csodákat mutasson be az emberek elhitetésére, becsapására. A hamis proféta fő jellemzője az a hamisság. Krisztus így profétált erről, amikor az utolsó időkről beszélt. Hamis Krisztusok és hamis proféták lépnek fel, jeleket és csodákat művelnek, hogy, ha lehet, még a választottakat is félrevezessék. Így beszél Krisztus a Márk evangélium 13. fejezet 22-es versében. Hát mi az, hogy hamis proféta? A Biblia segít megkülönböztetni az igaz meg a hamis proféciát, úgyhogy megadja ezeknek az ismérveit, összesen 4 darabot. Először, igaz az a profécia, amely beteljesedik. Csak hogy itt ez nem játszik szerepet, mert a 13. fejezet az még be nem teljesedett jövőbeli eseményekről szól. Másodszor, az igaz profécia harmonizál a Bibliával, és nem mond vele ellentétes dolgokat. Míg az antikrisztusi profécia lényegileg Biblia ellenes, amikor azt tanítja, hogy nem Istent, hanem a fenevadat kell imádni. Harmadszor, az igaz proféta igazat állít, igazat beszél Krisztusról. Így ír erről az első János levél 4. fejezetének első 3 verse. Ezt idézem most. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e. mert sok hamis próféta, figyelem, hamis próféta jött a világba. Erről ismeritek meg az Isten lelkét. Az a lélek, amely Jézust testben megjelent Krisztusnak valja, Istentől való. Az a lélek pedig, amely nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, az nincsen Istentől, hanem az Antikrisztus lelke az, amelyről hallottátok, hogy már is a világban van. Így a levél. És végül negyedszer az igaz profécia jó gyümölcsöt hoz, jó gyümölcsöt. Aki hallgat rá, és megtér Istenhez, annak az élete is jó irányban változik, míg a hamis proféta által megrontott embereknek az élete is megromlik. A Jelenések könyve szerint, amint olvastuk, a hamis proféta megteszi, hogy tűz szálljon le az égből az emberek szeme láttára. Ez hamis csoda, mert nem az életet szolgálja, mint Jézus csodái, hanem az emberek megtévesztését. A tűz csoda Illésre emlékeztet bennünket, aki jel gyanánt tüzet hívott le imájával az égből, amikor szembeszállt egymaga a hamis bálok, bálványok profétáival. Nos, a zsidóság azt várta, hogy Illés a messiás előtt majd még visszatér. Tehát a hamis proféta azért produkálja éppen ezt az illési tűz csodát, hogy elhitesse a várva várt messiás, a felkent megváltó, az nem más, mint az Antikrisztus, és ő pedig, a hamis proféta pedig, a nem más, mint az ezelőtt fellépő Illés. A hamis proféta célját, hogy az egész világot az Antikrisztus imádására késztesse, ördög ilyen lépésről lépésre éri el. Először azt mondja a föld lakóinak, idézem, hogy készítsék el a fenevad képmását. A képmás az festmény, vagy inkább itt inkább szobor. Szóval a képmás előnye, hogy sokszorosítható, és mindenütt jelenvalónak mutatja azt, akit éppen ábrázol, jelen esetben ugye az Antikrisztust. A mindenütt jelenlét, az omniprézencia, ugye tudjuk a teológiából, hogy ez Istennek a tulajdonsága. Mindenütt jelen van. A hamis proféta az Antikrisztusról akarja azt a látszatot kelteni ezzel a képmással, hogy mindenütt jelenlevő isteni személy. És meg is téveszti az emberek többségét, akik eddigre már teljesen feladják a bibliai elvet, és a láthatókra néznek, nem pedig a láthatatlanokra, nem a szellemi, spirituális, isteni igazságokra, hanem a látható látszatokra. Ráadásul a hamis proféta nem maga készíti el ezt a képmást, hanem az emberekkel készíteti el, mert sátáni okosságával tudja róluk, hogy hát az emberek mindenkor csak a maguk alkotta bálványt fogadták el Istennek. Mert az egy igaz Istenen kívül minden más Istent az ember készít magának, vagy talál ki magának. Az ember. Így minden hamis vallás tulajdonképpen az ember önimádata. Hát éppen ez kell ennek a borzalmas ellen Szent Háromságnak, a sátánnak, az Antikrisztusnak és a hamis profétának, hogy az emberek ne Istent imádják, hanem önmagukat. Az ámítás következő lépéseként a proféta, a hamis proféta meg is eleveníti a képmást. Lelket, beszélő képességet ad neki. Nos, a pogány történetírók gyakran számoltak be arról, hogy valahol egy-egy Isten szobor életjeleket adott. Megmozdult, intett, könnyezett, vértizzadt, megszólalt és hasonlók, Ez negatív, ez rossz előjelnek számított. Nem tudjuk meg, hogy mit mond ez a fenevad szobor, aki tud beszélni, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az emberek ezáltal valóságosnak, élőnek és jelen valónak érzékeljék, és ezért imádják a képmást is, meg a modelljét is, az Antikrisztust, meg aki őt küldte, a sátánt, imádják. Aztán jön a harmadik lépés, és kérem szépen, ez már nagyon-nagyon drasztikus. A hamis profétának hatalmában áll ugyanis megölni azokat, akik nem lesznek hajlandók a végidőben az Antikrisztus képmásának az imádására. Mint ahogy a jelenések korában a császár szobrát kellett hasonlóan imádni, és előtte ugye leborulni. Aztán később a harmadik századra már a közös császár kultusz volt az egyetlen, ami összetartotta a sok nyelvű, sok népből álló, gazdasági, kulturális, vallási szempontból megosztott nagybirodalmat, ami még összetartotta. Hát ugyanígy a végidőben is a konfliktusoktól szabdalt, iszonyatos és kaotikus és széthulló világot is az Antikrisztus mindenütt jelen való képmásának a közös imádása tartja majd egyben. A hamis proféta, olvasom tovább, eléri, hogy mindenki bélyeget viseljen a jobb kezén, illetve a homlokán, és senki ne vásárolhasson, vagy adhasson el, ha nem viseli a fenevad bélyegét, vagy nevét, vagy nevének számát. Hát mit jelent ez? Mit jelent? Mostanában rengetegen, nem kis pánikot keltve, azt gondolják, és ennek hangot is adnak, hogy ez a sátáni bélyeg, ez nem más, mint valamiféle mikrocsip. Zárójel, 20 évvel ezelőtt a vonalkód volt ez a jel, zárójel bezárva. Szóval a mikrocsip, ilyeneket fognak beültetni az emberekbe, sőt, ez már is elkezdődött, azért, hogy a sátán, az Antikrisztus és a hamis proféta uralma alatt tartsák az embereket. Na de a minap, tehát ez annyira el van terjedve, hogy a minap már Ferenc pápa is nyilatkozott a témáról, és elmondta, és én szerintem ebben igaza volt, hogy hát nem erről van szó, hanem jelképről, tehát semmi mikrocsip. A jelenések könyve itt a második törvénykönyv 6. fejezet 8. versére utal, ahol ezt olvassuk. Közd Isten parancsolatait a kezedre jelként, és emlékeztetőül a homlokodra, ugyanaz, vagyis a törvénynek, az isteni törvénynek, a Tórának a gondolkodást, homlok, ez a homlok, és a cselekvést, ez a kéz, kell meghatároznia. Gondolkodást és cselekvést kell meghatároznia. Itt pedig arról van szó, hogy épp ellenkezőleg az antikrisztusi szellem lesz az, ami betölti ember tömegek hát homlokát, gondolkodását, és meghatározza cselekvését, tevékenységét, a kéz. Aki pedig nem lesz hajlandó imádni az Antikrisztus képmását, és magára venni a jelét, hát az nem adhat, vehet. Olvassuk, azaz kirekesztik a kereskedelmi életből, és ezzel jelképesen az egész társadalomból, a közösségből, a világból, az életből. Hogy ez hogy fog megvalósulni, azt ma még sajnos vagy szerencsére, de nem tudjuk. Na, megyek tovább. A fenevad száma 666 vagy 666. Az Antikrisztus 666-os jeléről vagy számáról is rettenetesen sok találgatás született. Millióféle. Hát ilyenkor egyet lehet tenni, elkezdeni a logikusan gondolkodni az elejétől kezdve, egy és kettő pedig eszünket használni, józan eszünket használni. Szóval kezdem az elején. A bibliai számok azok háromfélék. Jelölhetnek valós vagy hozzávetőleges adatot. Időt, darabszámot, mindent. Na de ilyen nincs a jelenésekben, ilyen nem fordul elő. Kettő, lehetnek a bibliai számok jelképesek, és hát rengeteg ilyen van, és harmadszor elvben lehetnének betűszámok is, azaz olyanok, amelyek kiolvasva vagy feloldva valamilyen szót adnak ki. Ez azért, mert ugyanis a héberben, a görögben, a latinban, tehát a három szent nyelvben a számokat betűk jelölik. Gondoljunk csak a római számokra. Azok betűk. Ezért valamilyen névvel próbálták azonosítani a 666-ot, kiolvasni. Nero, Domitianus, vagy más római császár, de olvasták köznévként is, hogy latin császár, azután azonosították későbbi figurákkal, egyes pápákkal, Lutherrel, Calvinnal, aztán Napóleonnal, Hitlerrel, és így tovább. Na de hát ez mind ugye tévedés. Ez tévedés. Ha évszázadok alatt annyi rengeteg okos fő nem tudta betűszámként megfejteni a 666 értelmét, hanem mindenki más és mást olvasott ugyanabból a három számból, hát akkor ez így nem jó. Isten ugyanis nem azért adta ezt a kinyilatkoztatást, hogy fölösleges rejtélyekkel bosszantsa az olvasót, megdühítse, tehát máshol kell a megoldást keresni. Ez így nem. Mit jelképez a hatos, meg a három hatos? A jelenések könyvének 17. és 18. fejezetében a végidő antikrisztusi nagyhatalmát és annak bukását mutatja be a Szentíró. Ennek a nagyhatalomnak a jelképes neve Babilon itt a könyvben. Na most a hatos pedig az antikrisztus száma, a hamis proféta száma és még valaminek a száma, úgy mint Babilonnak. A hatos Babilon száma. Miért? Mert a hatos, a babiloni számrendszer alapja volt. Ennyi. Tehát nem a tízes, hanem a hatos számrendszer. Mivel a babiloni matematika és csillagászat egyrészt hát óriási volt tudományosan, de ez az alapja a későbbi hasonló tudományoknak, hát emiatt a hatos és a tízes kombinációjának, illetve a hatos megtöbbszörözésének máig eleven szerepe van az időmérésben. Hát gondoljunk csak bele, 1 óra 10x6 = 60 perc, 1 perc = 60 másodperc, 1 év 2x6 = 12 hónap, egy hagyományos naphónap 6x5x6 = 30 hónap, a kör az 6 a négyzeten szorozva 10, azaz 360 fokból áll, és így tovább, és így tovább. Ez a babiloni számrendszer átvételének köszönhető, máig itt élünk vele. A hatos számrendszer határozta meg a babiloni gondolkodást, a matematikát, a csillagászatot, és következésképpen ugye a vallást is. Azonban a bibliai tökéletesség számával, a hetessel összehasonlítva, a hat az a hiány száma, a tökéletlenség száma, a jó hiánya, a rossz jele, a hetedik nap hiánya, amit Isten elrendelt, az Istennek szentelt hetedik nap nélkül élő, Isten nélkül élő ember száma. Ennyi. Elvenni az Úr napját az emberektől, a hetedik napot, hát az nagyon-nagyon hatékony eszköz arra, hogy tömegek hagyják el a hitet. Például mondok példát. Például a 19. századi úgynevezett vadkapitalizmus idején bevezették a vasárnapi munkavégzést, hogy pedig a vasárnap elvétele és a munkásosztály tömeges elvallástalanodása között, amelyik a 19. században kezdődött, hogy a kettő között összefüggés van, hát az egészen nyilvánvaló. Vedd el a 7. napot, s vége. A bibliai ember szemében Babilon az egykori Bábel építőit jelenti, az Isten nélkül munkálkodó, önistenítő, Isten helyére törő emberi erőfeszítést, az elbizakodott, mindent saját magától váró, az Úrra és a 7. napja, napra, az Úrnapjára semmit nem bízó embert. Istennel és a szellemi dolgokkal szembesülni nem hajlandó, anyagiságba belefeledkező ember szakadatlan munkálkodását, ezeket jelenti a 6. szám. Hát ugye Bábel műve torzó is maradt, az istentelenség tornya, ez volt a bábeli torony, amelyet most, illetve az idők végén készül befejezni a sátán, az emberekkel megépítetni újra az Antikrisztus, meg az ő profétája. Egy szóval tehát a 6. egyszerűen Bábel-Babilon száma, a rossz, maga a rossz. Hiszen miért is mondaná az író, hogy aki értelmes vagy eszes, számítsa ki a fene vagy számát, mert ember száma az, ember száma. Na de hát, kérem, minek azt kiszámítani? Hát oda van írva, meg van adva, 666. Ezen nincs mit kiszámítani, úgyhogy nem erről van szó, hanem inkább arról van szó, hogy az én fordításomban, aki értelmes, vegye számba, nem kiszámít, vegye számba, számításba, vegye figyelembe, hogy a fenevad száma valamiféle embert jelez. Az Antikrisztus ember lesz, és nem Isten, amint a prófétája hírezteli. A 666, a 3-as ismétléssel monumentálissá növelt 6-os, az antikrisztusi ember száma. Mert hát kicsoda is az Antikrisztus? Egyrészt egy végidőben fellépő személy, egy konkrét személy, de ugyanakkor a bűnös ember, a megváltást elutasító ember, a mindenkori Krisztus ellenesség gigászi összegzője, vagy megtestesítője. Ez az Antikrisztus. A nagy parázna, az emberiség hitehagyó vallási paráznaságnak a démonivá nőtt alakja. Kedves hallgatóim, már most szeretném a figyelmüket felhívni a következő sorozatomra, mihelyt ez véget ér. Címe: Biblia és irodalom. Az új sorozat augusztustól jelentkezik majd, és benne nem egy-egy bibliai könyvről vagy témáról lesz szó, mint eddig, hanem bibliai ihletésű vagy tárgyú szép irodalmi alkotásokról fogok beszélni, túlnyomó részt a magyar költészetből válogatva. Hát bizony, megvallom, én mellőzni fogom az úgynevezett kegyes költészetet, vagy sekrestye költészetet, hát nem. A válogatás szempontja az a műalkotások színvonala lesz, mondandójuknak a mélysége. Hát olyan költőkről lesz szó, mint például Pilinszky, Radnóti, József Attila, Nemes Nagy Ágnes, Zelg Zoltán, Károlyi Ami, Dzsida Jenő, Rónai György, Vörös Sándor, Ápril Lajos, a régebbiek közül a költő Zrínyi, Csokonai, Kölcsei, Petőfi, Vörös Marti és még sokan mások. És nem mellőzök olyan, hát bevallottan ateista költőket sem, mint Szabó Lőrinc, ha hívő emberek számára is fontos mondani valójuk van. Kedves hallgatóim, erre az új sorozatra is nagy-nagy szeretettel várom önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mik lesznek ezután? Proféciák a végidőről. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szem.